Groove Podcast 12. adása. A szerkesztőházigazda Megyeri Léna tánckritikus, aki a Groove Podcast minden epizódjában egy-egy táncerőadásról beszélget meghívott vendégével. A podcast célja, hogy segítsen eligazodni a gazdag színházi kínálatban, felhívja a figyelmet a legizgalmasabb táncerőadásokra és kedvet csináljon azok megtekintéséhez. A mai epizód középpontjában a Vári Dance Társulat Magyar Táncrapszódia című előadása áll. Az adás vendége Bán Bálint színművész.
Köszöntöm a hallgatókat, Megyeri Léna vagyok, és ahogy hallhattátok, a mai vendégem Bán Bálint. Szokás szerint azzal kezdeném a beszélgetést, hogy egy kicsit a tánchoz való viszonyodról beszélgessünk. Említetted, hogy volt egy időszak, amikor elég sokat jártál táncelőadásokra. Milyen meghatározó élményeid voltak ebben az időszakban?
Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat. Hát visszamennék Ádámhoz is Évához igazából. Gyerekkoromban, kamaszkoromban rengeteget sportoltam. Több sportban próbálhattam ki magam versenysport szinten is, és utána is a szenvedélyem maradt a mozgás, mindenféle sportok, és később már, hát már nagyobb kamaszként vagy fiatal felnőtt fejjel ért el igazából a tánc, de a mozgás mindig is a lételemen volt, és talán az egyetemen ismerkedhettem meg a balettal, a klasszikus balett elemekkel, a modern, meg kortárs tánc elemekkel. Elég színes képzésben részesültünk az egyetemen, mint színészszakos hallgatók, és volt még alkalmunk arra is, hogy más osztályok óráira behallgassunk. Valahogy egy nagyon szabad időszak volt pont az az időszak, amit mi átcsíptünk az egyetemen, és megnyert magának abszolút a tánc minősége, vagy a tánc lénye az, hogy egy olyan nemzetközi nyelven, egy olyan világnyelven lehet fogalmazni, amit mindenki ért, hiszen a mozgás, a test beszéde, ez egy nagyon ősi, ösztöni dolog. Minél több irányba volt lehetőségünk betekintést nyerni, annál jobban vettem észre, hogy mennyire érdekel, mennyire leköt. És ahogy egyébként szerencsém volt a sportokban, úgy el lehet mondani, hogy szerencsés alkat voltam a táncokban is. Persze természetesen ez egy felület, amit én ebből megkapirgálhattam, tehát nyilván nem a táncművészet mélyére nem láthattam le, de nagyon érdekelt mindig is. Talán az egyetem második-harmadik éve környékén kezdtem el járni táncelőadásokra, és felfedeztem, hogy ez engem mennyire leköt. És akkor volt egy időszak, amikor a Deák Ferenc téren volt egy szórakozó hely, talán most már kimondhatjuk a nevét, mert nem így hívják, hogy Gödör. Ez egy befogadó helyként is üzemelt rengeteg workshop, rengeteg előadás és kortárs táncelőadás tekintetében, és akkor jártam sokat oda. Nem is tudom, valahogy így megszállt ez a vágy, hogy elmentem egyre, amit így kinéztem magamnak, talán egy Grecsó előadásra, és utána sorra ott néztem ketes előadásokat, és ezt nem tudom neked vissza vagy felsorolni, mert a felére nem is emlékszem már, csak arra a hangulatra emlékszem, hogy nagyon megfogott az, hogy a hatalmába tud keríteni egy-másfél óráig, teljesen kiszállok a saját életemből, a saját fejemből és gondolataimból, és valami nagyon absztrahált, valami nagyon izgalmas mozgást nézhetek, embereket nézhetek, testeket, ahogy változnak, ahogy egymással kontaktba lépnek, és egymásra hatást gyakorolnak, és engem ez nagyon lekötött mindig is. És hosszú idő után most végre veled megint eljutottam egy táncelőadásra.
Igen, és azt is mesélted, hogy akiket láttunk itt táncosokat, azok közül jó sokat már ismertél is személyesen, hiszen dolgoztál velük együtt.
Igen, a Vári Dance csapatából sokakat ismerhettem meg, mert pár évvel ezelőtt dolgozhattam Dunaújvárosban egy előadásban, ez volt a Sándor Mátyás egyébként, amiben a Vári Dance csapata közreműködött. Ezen felül egyébként Vári Bercivel alkalmam nyílt megismerkedni még az egyetemi évek alatt, mert a Nemzeti Színházban volt egy kabaré előadás, amit Alföldi Róbert rendezett, és annak a Berci volt a koreográfusa. Mondjuk ne túlozzunk, tehát a mi tánctudásunk nyilván nem ért el azt a szintet, hogy a Bercinek ez kihívást jelentsen, vagy hogy az koreográfiának lehessen titulálni, de minden esetre a Berci volt, aki tánc tekintetében minket koordinált. Már ott megnyert magának az, hogy ő egy nagyon laza, szintén ösztöni, impulzív lény a Berci, és nagyon jó volt vele együtt dolgozni, mert hangulatában egy könnyed, emberközpontú munkafolyamatot folytat, vagy nekem legalábbis akkor ez volt a benyomásom. Ez most megerősítődött Dunaújvárosban. A Vári Dance-esekkel ott ismerkedtem meg, nekem szoros kapcsolódásom volt velük szerepirányból is, és egyébként sok időt is töltöttem el velük a próba folyamat alatt. Szerintem mindig nagyon beszédes egy társulatnál, hogy milyen a hangulatuk közösen, az nagyon meghatározó, és egyébként egy előadást is nagyon jellemez az, hogyha ha jókedvű és motivált egy csapat, akkor az egy nagyon jó előadás lesz. ám de hogyha rossz kedvű egy csapat, akkor hiába tehetségesek az alkotói, az összes színész és összes táncos egyesével, de hogyha ott nincs egy jó hangulat, akkor az nem fog tudni kialakulni egy jó előadássá. Végül is átkanyarodva erre az előadásra, a Magyar Tánc Rapszódiára, én azt láttam, hogy ami meghatározó volt számomra azon az estén, mikor néztük, akkor ez sugárzott belőlük, ez a jó kedv, ez a csinálni akarás, ez az örömjáték vagy örömtánc számomra meghatározta azt az estét.
A rendkívül sokszínű magyar néptánc hagyomány és kultúra egyedülálló az egész világon. A Vári Dance ebből a sajátos kultúrkincsből merít, a tradicionális elemeket különböző táncstílusokkal és más előadó művészeti műfajokkal ötvözi, és modern, különleges, egyedi stílussá varázsolja. Az ebben a szellemben színpadra állított művek alkalmasak kultúrák megismertetésére, népszerűsítésére hazánkban és határainkon túl is. A Magyar Tánc Rapszódia című előadásuk a magyar néptánc tradícióból kiindulva azt mai tánctechnikákkal ötvözve hoz létre egy sajátos és egyedi táncelőadást. Egymás váltó, hol dinamikus, hol lírai, humoros képekben tűnik fel a Kárpát-medence táncainak kavargó sokszínűsége. A lánytáncok látsága, páros táncaik romantikája, a férfi táncok virtuózitása keveredik a hip-hop lazaságával, kaszák villannak, libben a szoknya, bajusz megpödörve, fent baseball sapka, lent a csizmák bokáznak Brahms és a rap ritmusára. A koreográfiát Vári Bertalan készítette, az élő zenét az Infusion Trio biztosítja, és élőben beatboxol a színpadon Fekete János Jammal.
Szerintem is nagyon jó hangulatú este volt, és talán az ő stílusuknak ez is az egyik nagy értéke, hogy annyira be tudja vonni a közönséget, annyira tud vele menni a néző. Alapvetően ugye a néptáncra épül a koreográfia, de ahogy ezt leírták a színlapon is, itt keverednek azért ezek modern tánc stílusokkal. Hogyan tetszett neked ez a stíluskeveredés az előadásban?
Érdekes módon én odáig vagyok a népzenénkért, a néptáncért, a népviseletünkért, egyáltalán a kultúránk gyökereiért teljesen, és imádom nézni a néptáncot. Ezt akkoriban nem is gondoltam volna, amikor az egyetemre jártam, és jártam kortárstánc előadásokra, hogy később majd elképesztően megnyer magának a néptánc, és amikor először találkoztam ezzel, hogy néptánc előadást nézek, akkor hasított belém, hogy ezt én egy pillanatig nem gondoltam volna. De így van, és a mai napig így van, és azt hiszem, hogy ez nem fog változni. Szóval a néptánc részét nyilván nagyon-nagyon élveztem. Engem meg tudnak győzni az a kísérletezések, tehát én szeretek látni őt, ami eltér a megszokottól, ezért nyitottan ültem be abszolút, és nekem működtek sok tekintetben, de itt megint csak el kell mondani, hogy azért, mert ő nekik működtek, mert ők élvezték azt, hogy kiteljesedhetnek benne, hogy ő rájuk volt szabva, és minthogyha kinyújtózhattak volna. Igazából ez hozzátett, tehát maga az előadás mód működött számomra, mert azt hiszem, hogy a néptánc és mondjuk a hip-hop, meg a rap, meg mondjuk egy beatbox nyilván nagyon távol állnak egymástól, és ez inkább egy ilyen kísérlet maga az előadás is. Szerintem egyáltalán nem passzol a kettő, hanem inkább maga a csapat tudta jól eladni. Mint tánc, mint örömből való kifakadás, vagy szóval egy ilyen érzelmi tolulás, végül is mindegyik táncformula alkalmaz ilyen elemeket, mint egy dal. Az ember akkor fakad dalra, amikor valamit el akar mondani, amikor közölni akar. A tánc is a testnek egy közlési nyelve, mint ilyen nyilván nem állhatnak távol egymástól, de kulturálisan meg nagyon távol állnak, és ezért egy érdekes egyveleg volt.
Picit kritikusabb leszek, mint te. Azzal egyetértek, hogy sok minden működött, sok helyen jól működött ez a stílus keveredés. Azt is bevallom, hogy nem értek alapvetően a néptánchoz, de minden műfajban azt gondolom, hogy abszolút van helye a kísérletezésnek, meg az újításnak. Viszont nekem sokszor nagyon elvált a néptánc, amiben a koreográfus szerintem nagyon kreatívan és nagyon izgalmasan tud megnyilatkozni, és volt ez a modernebb táncstílus, ami viszont szerintem se színvonalban, se kreativitásban egyszerűen nem érte el azokat a részeket, amik viszont néptáncosok, és egyébként szerintem a néptáncon belül nagyon modernek és frissek voltak. Úgyhogy engem ez ki tudott igazából zökkenteni, illetve a zenével is úgy voltam, hogy az, hogy beatbox volt, vagy ilyen úgymond modern elemekkel keveredik a népzene, az engem egyáltalán nem zavar. Ami engem zavart, az az volt, hogy van alapvetően egy zenekar, akik ott élőben játszanak, és akkor én azt teljesen fölöslegesnek éreztem, hogy közben egyébként modern Brahms feldolgozásokat halljunk felvételről, amin persze lehet vitatkozni, hogy ez kinek tetszik, kinek nem tetszik, én inkább arra hallanék, hogy nekem ezek megint csak nem érték el azt a minőséget, amit egyébként az élőzenekar ott képviselt.
Az élőzenekar, ahogy én észrevettem, nem értek a zenéhez, de hogy elektronikus hangszereket használtak, és ez viszonylag későn tűnt fel, mert ők egy jó ideig nem kaptak olyan jellegű megvilágítást szenikailag, tehát egyszerűen nem lehetett látni, hogy mind zenélnek. És aztán nagyon örültem is, amikor volt egy pillanat, amikor a táncosok adtak lehetőséget kibontakozni a zenekarnak, és hirtelen eltelt egy 5-10 perc, amikor csak a zenekart figyeltük, hogy hogyan, milyen virtuóz módon működnek ők együtt. És ott volt egy lehetőségünk, volt egy kis alkalmunk megfigyelni egyesével a zenekart, vagy a zenekar tagjait. Nekem nagyon tetszett maga a zenei aláfestés. Egyszerűen kevésbé értek a zenéhez, nem vagyok sajnos ebben, vagy ebben sem elég művelt. Az korábban is feltűnt számomra, amikor egy klasszikus előadó kezébe kerülhet egy ilyen elektronikus hangszer, és képes olyan furcsa zajokat, hangokat kicsikarni belőle, amit alapvetően a maga a hangszer nem képes kiadni, tehát egy hegedű zörejeket, és mondjuk egy gitár jellegű hangot, amit hallhattunk az előadásban is, nyilván nem képes kiadni magából, és szerintem itt egy új világ nyílhat meg valószínűleg a zenészek számára. Engem ez is lekötött az előadásban, és én élveztem valóban a zenei együttműködésüket, de például, amit most mondasz, a zenei bejátszások, mint olyan, azt valóban helyt tudok adni, vagy abszolút egy helytálló észrevétel szerintem is, hogy akkor miért nem élőzene van folyton, vagy végig, vagy miért nem olyan elemekre építenek, ahol csak élőzene van.
Nekem is nagyon tetszett, amikor volt tér annak, hogy csak a zenekar játszott, és nagyon szép volt. Beszéljünk egy kicsit a dramaturgiáról, vagy az ívéről az előadásnak. Ugye elég sokáig ilyen, hát picit random jelenetek voltak, igazából különböző népszokások villantak fel, különböző táncok villantak fel, és akkor egy pont után jött egy úgymond
egy narratív pont, igen,
szál. Mik voltak a te észrevételeid ezzel kapcsolatban, vagy mik voltak a kedvenc részeid?
Hát nem tudom, te hogy vagy vele, engem, hogyha valami zavarta, vagy valamit kritikai észrevételként kéne megjegyezni az előadással kapcsolatban, akkor az pont ez lenne, hogy az előadás fele tájéken talán elindul valóban ez a történet, és utána nem igazán nyílik lehetősége sem időben, sem történetileg, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, kibontakozni, mert egyrészt nem úgy volt vezetve addig a figyelem, másrészt valahogy egyszerűen nem kaphatunk meg akkor már egy történetet, mert hiszen nem abba csöppentünk bele. Gyakorlatilag egy egymásra találás, egy gyors szerelmi történetmesélés, és utána egy esküvő, és utána egy lagzi gyakorlatilag.
Tánccal és mindennel együtt.
Igen. De hogy ez miből ered, mert előtte látunk, végül is, hogyha végig gondolom, akkor bele tudnám erőszakolni azt, hogy előtte látunk klasszikus néptánc elemeket, látunk archetipikus megjelenéseket, tehát vannak a férfiak, akik mulatnak, táncolnak, vannak a nők, akik mulatnak, táncolnak. Látjuk utána a férfiakat dolgozni, kaszálnak egyébként, van ez a kaszálós jelenet, ez csodaszép, és végigféltettem mindegyik táncos, nem tudom, te hogy voltál vele.
Igen, kicsit ijesztőnek tűnt amellett, hogy lenyűgöző is volt egyszerre.
Igen, és ráadásul egy számomra meglehetősen tetszető és színpadi megoldás volt. Egyszerre ritmus hangszerként, és hát egy fény adó eszközként is használták ugye a kasza fenését. Nagyon érdekes villanásokat lehetett látni a színpadon, ez egy nagyon, nagyon szerencsés választás volt. Az abszolút megnyert magának, szóval az egy nagyon jó pillanat volt. Szerintem ott oda is súgtam neked előadás közben, hogy az milyen jó. Szóval ilyen szösszeneteket kapunk, és utána a lányoknak is van egy tánca, ugye a fejükön a boros üveggel talán.
Igen.
Ez valószínűleg valami klasszikus elem, amit én nem ismerek, de megnyerő lehetne az is, de az is csak egy ilyen felmutatott jel volt, ahogy a férfiak tánca, ahogy a nők tánca, ahogy a kaszálás, ahogy a nem tudom. Tehát ezek lehettek volna egy történet elemei, de nem akartak azok lenni látszólag abban a helyzetben. És utána indult el, ahogy a férfiak elkezdenek pihenni, és ott a babájukkal találkoznak, mert volt egy ilyen etüd rész is, hogy minden férfinek az udvaroltja, a menyecskéje, ott pihennek, vagy beszélgetnek, vagy ott egymás mellett lerogynak. Igen, miután
igen. Utána volt a magyaros kolbászevő, és a borozós jelenet, az meg volt, igen.
És akkor utána kapjuk meg Hán Justina és Széchenyi Krisztián párosát, ugye, talán ők csinálják, azt hiszem. Utána indul el ez a szerelmi szál, ez az egymásba bele gabajodás, és megkapunk két szereplőt, akik korábban nem voltak kiemelve, hanem egy tánc csapat tagjai voltak, vagy egy ilyen tipizáló egyveleg, vagy egy massza részei voltak, akik szintén táncoltak, és ott hirtelen ki lesznek emelve. És akkor ez is meglepő volt, hogy hogyan jelennek ők meg, hogyha korábban nem kötődtünk hozzájuk, tehát nehéz volt hirtelen menni a történettel, mert nem tudtam, hogy akkor ők kicsodák, vagy ez is csak egy felmutatott jelenet lesz, csak inkább ez egy páros, vagy egy duettet táncolnak ők ketten, és aztán kiderült, hogy ez nem egy jelenet, és nem egy duettet táncolnak, hanem az ő történetüket fogjuk innentől nézni.
Nekem kicsit elvált a lányok-fiúk koreográfia, és olyan szempontból, hogy szerintem a fiúk koreográfiája sokszor sokkal kreatívabb volt, miközben a lányok is egyébként nagyon ügyesek voltak a néptáncos részekben például. Viszont a mennyasszony táncot azért azt megemlíteném külön, mert nekem az volt az egyik kedvenc jelenetem, hogy mindenkinek volt egy kis úgymond duettje a mennyasszonnyal, és az viszont nagyon kreatív volt, hogy ott tényleg nagyon sokféle stílus megjelent, mindenkire valahogy személyre volt szabva, és ott tetszett abszolút a sokféleség, a keveredés és ez a stílus kavalkád.
Igen, az a rész nagyon, nagyon kreatívra sikerült, ez teljesen egyértelmű. És tehát a táncosok saját személyisége is benne volt ebben a kis szekcióban, abban a mennyasszony táncban. Ami nekem még feltűnt, és egyébként nagyon szimpatizáltam vele, én jól tudom, hogy Lakatos már csinálta a jelmezeket?
Igen, azt én is most olvastam egyébként.
Így utólag is visszagondolva, de azt talán láttam a színlapon, vagy mintha ezt megakadt volna ezen a szemem. Szerintem jól működtek ezek, tehát idézték abszolút a kor stílus jegyeit és a kulturális jegyeket, amennyire kellett. Kellően férfiasak voltak a férfi ruhák, kellően nőiesek a női ruhák, abszolút volt benne kreativitás, és nem egy commerce ruházatot láttunk rajtuk, de nem ütött el egyáltalán, és nem volt hivalkodó, szolgálta az előadást nagyon, nagyon is.
Sokszor volt az öltöző és vetközéssel is játék, és az is tényleg nagyon kreatív volt.
Talán egy dolgot, hogyha még észrevettem, ami most az nem tudom eldönteni, hogy kellék vagy jelmez ebben a helyzetben, de hogy volt, nem tudom, emlékszel-e, volt egy ilyen busó maszk, ami felkerült a fejükre, de háttal, tehát a tarkójukon volt. Talán az a rész volt egy ilyen, mint egy csábítás, hogy mik azok a csábító dolgok, amik elvonhatják a figyelmünket egy mennyasszony vőlegény helyzettől, vagy szóval egy jegyben járás helyzetétől. Nem biztos, hogy jól értelmeztem, hogy ez történik-e. Számomra ezt jelentette főkép. És azt láttam, hogy ott nagyon szenvednek ezzel a maszkkal, mert hogy nem túl praktikus, hiszen egy fejüknél nagyobb méretű dolog van a fejükön, amivel hirtelen mozgásokat, fordulatokat, ügyes táncelemeket meg kellene tudjanak csinálni, és elképesztően hátráltat ez a maszk dolog.
Igen, hát végül színpadon ez valóban nem praktikus, de ha belegondolunk, ez valószínűleg az életben is így van, hogy egy ilyen busó maszkban vagy jelmezben járkálni nem lehet annyira kellemes. És még nekem ami nagy élmény volt, amit tulajdonképpen már te is megemlítettél, hogy a mögöttünk lévő sorban is volt valaki, aki hihetetlenül sokat nevetett és nagyon élvezte. Egy kortárs tánc előadáson vagy egy balett előadáson nem feltétlenül történik meg, és nem azért, mert hogy az rosszabb lenne, csak tényleg ez a hihetetlenül jó hangulat, ez valahogy nagyon ragályos tud lenni szerintem.
Elég felszabadultak voltak a táncosok az előadás alatt végig, és ők nagyon jól érezték magukat, és cserébe ezáltal én is. Tehát valahogy a végére, amikor a meghajlás volt, és már jött fel a nézőtéri fény, egy ilyen telipofával vigyorogva tudtam az ismerősöknek oda vigyorogni, és úgy köszöntünk össze, hogy volt, aki észrevett, mert viszonylag közelültünk a színpadhoz, ezért láthatóak voltunk.
Bizonyára sokan tudják a hallgatók közül, hogy te a K2 Színház tagja vagy, ami most egy nagyon nagy átalakuláson keresztül megy, úgyhogy megragadnám az alkalmat, hogy néhány exkluzív infót, hogyha elmesélnél, hogy hogyan alakul a közeli jövőben a társulatnak az élete, és milyen munkák várnak rád, illetve rátok.
Hát ez jó kifejezés, az exkluzív, és az, hogy átalakulás, mert ez való igaz, hogy megszűnik a társulat, viszont mostanra már eljutottunk addig is, hogy tudjuk, hogy egy új társulat fog kialakulni a korábbi nyomdokaiban, megújulván, mint egy, amiről viszonylag keveset mondhatok, mert jelenleg most arra koncentráljuk az energiáinkat, hogy ami K2 égisze alatt született, bármilyen ötlet vagy előadás volt az, attól méltó búcsút vehessenek a nézőink. Ez egyébként idén az Ördögkatlan Fesztiválon fog bekövetkezni, ahol amennyire én tudom, lesz egy K2 udvar, életünkben először, és lehet utoljára. Jövőre készülünk egy színes repertoárral, egy elképesztő izgalmas repertoárral, amiről nem mondhatok még semmit, de hamarosan jönnek a részletek az új társulatról, rengeteg információ, amit még egyszer nem lehet kiszivárogtatni, de stay tuned, abszolút, ezek ki fognak derülni.
Ha tetszett az adás, kövesd a Groove közösségi felületeit, hogy elsőként értesülhess az újabb epizódokról, valamint a további izgalmas táncos tartalmakról. Ha pedig kedvet kaptál megnézni a mai epizódban bemutatott előadást, keresd az aktuális időpontokat a társulat honlapján.